Olyan jó, hogy ezt az éneket énekeltük most, minden völgy szakadék legyen feltöltve, amelyik minden hegy és halom omoljon szét. Ez egy proféciának a feldolgozása, és Keresztély János így hivatkozott magát, neki ez a feladata, hogy készítse az Isten útját az emberek szívéhez. És ehhez szükség van arra, hogy görbe egyenessé legyen, aztán a völgyek fölemelkedjenek, és a magas hegyek szépen lesüllyedjenek. 19 éve élek már itt Kecskeméten, én hegyek mellett nőttem fel, nagyon szeretem a hegyeket. És valaki azt kérdezte tőlem, hogy nem hiányoznak a hegyek? Nem mondom azt, hogy nem hiányoznak, de el kell mondjam nektek, hogy van valami nagyon szép az Alföldben. Érdekel? Hogy elmondjam nektek, mi a szép az Alföldben. A hegyek között az a nehéz, hogyha lebukik a nap, nagyon hirtelen bukik le. Ott nem látsz gyönyörű napfelkeltéket, meg naplementéket nem látsz, csak akkor, hogyha kimászol a gerincre. Ott nagy csodákat lehet megélni, hogyha fölmész a hegy tetejét, de hogyha a hegylábánál laksz, ott pillanatok alatt lebukik a nap, és eltűnik. És az egyik legszebb dolog, amit tapasztalok itt az Alföldön, hogy mivel nincsenek hegyek, nincsenek halmok, nincsenek völgyek, szakadékok, ezért a legszebbek itt a napfelkelték és a naplementék. És ilyen szép eget, meg égboltot nem nagyon láttam sehol, mint az Alföldön. Miért mondom ezt el nektek? Azért, mert amikor Isten azt mondja, hogy ami völgy, az emelkedjen fel. Lehet, hogy úgy érkeztél ma ide, hogy tele vagy kétségbeséssel, nyomorúsággal. Úgy érzed, hogy te már esélytelen vagy. Isten azt mondja, hogy emelkedjen föl minden völgy, minden szakadék. Nem tudtál olyan mélyre süllyedni, olyan annyira elesni, hogy az Isten ne tudna utánad nyúlni. És az Isten lehajol hozzád. De lehet, hogy úgy jöttél nagyon magabiztosan, nagyon büszkén. Vannak, akik így járnak templomba, a maguk kereszténységének a nagy tudatában, nagy egóval, büszkeséggel, öntudattal megállva, és Isten azt mondja, hogy süllyedjen le minden hegy, és emelkedjen fel minden völgy, és legyen a görbe egyenessé, és a göröngyös simává, és meglátja minden szem az Úr dicsőségét, de nagy dolog ez, amikor felragy a Krisztus. És az a vágyam, hogy ez történjen ma az ige olvasása, az ige hirdetése alatt is. Mielőtt olvasnám ezt a mai igét, szeretnék én néhány gondolatot mondani nektek bevezetésképpen. Az Úr Jézus a boldog mondást azzal kezdi, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. És azon gondolkoztam, hogy ez egy egyszeri szegénység érzet, vagy egy folyamatos Istenre utaltságot jelent. És arra vitettem fel a saját életemben, hogy ott veszítem el a boldogságomat, az örömömet, amikor azt hiszem, hogy én már meggazdagodtam. Úgy hiszem, hogy ahhoz, hogy ne öregedjen be a hited, hogy ne fásulj meg, ezért folyamatosan ott kell lenned benned ez a lelki szegénység érzet, ez az Istenre utaltság, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. A másik ige, amit mond Jézus a boldogmondásban, és ez egy folyamatos állapot, hogy boldogok, akik éhezik, és szomjazzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. És sokszor felteszem a kérdést magam felé is, meg ugye pásztorként vagy lelki gondozóként, hogy mitől öregszik be a hívő emberek hite, mitől kérgesedik meg, mitől keményedik meg a szívünk. Az egyik az, amikor elveszítjük ezt az Istenre utaltságunknak a tudatát. A Biblia beszél egy gyülekezetről, amelyik elveszítette. Azt mondta, hogy meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. Amikor az ember elér valamit, átél össz Isten, megelégíti, megáldja az Isten, és aztán hajlamosak vagyunk meghatódni a saját fontosságunk tudatától, és beöregszik a hitünk. És ez az önelégültség, az elbizakodottság állapota, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire. És itt elvész az öröm, mert elvész az Istenre való kapcsolat. Mert amikor azt mondja Jézus, hogy boldog a lelki szegények, mert övék a mennyek országa, ott egy állandó Isten utaltságról van szó. Egy állandó kiszolgáltatottságról van szó. És akkor elveszíted ezt az éjséget és szomjúságot az igazság iránt, akkor jönnek a problémák. Meggazdagodtam, nincs szükségem semmire. És a Bibliában látunk embereket, akik elbuktak. És azért buktak el, mert vagy elcsüggettek, és úgy érezték, hogy számukra nincs remény, vagy ezért, mert elbizakodtak, és túl fontosnak képzelték magukat. Ilyen volt Saul. Meghatódott a maga fontossága tudatától. Pedig mikor kezdte a királyságot, azt mondta Isten, milyen kicsi voltál a magad szemében. Aztán megáldottalak, aztán győzelmet adtam neked, aztán királyá tettelek, és egyszer csak fontosabb lett a palást, meg a státuszszimbólum, meg a státuszkó, mint az, aki azzá tett téged. És ez egy veszélyes állapot, és akkor Saul olyan helyekre merészkedik, ami Isten nem engedett meg neki. És ma egy olyan emberről szeretnék nektek szólni, a 13. Zarándok Zsoltár, a 15-ből most tartunk a 13-nál, még lesz kettő, akinek belelátunk egy picikét a szívében. Meglátjuk azt, hogy hogyan tartotta Isten fiatalon Dávidnak a szívét. Pedig időskort élt meg, de valahogy Isten megőrizte ezt a gyermeki lelkületet benne. Időben figyelmeztett, amikor el akarta bízni magát. És Dávidnak a szíve megmaradt fiatalnak. Nem bízta el magát. Olyan nagy dolog az, amikor megőrizzük ezt a gyermeki lelkületet Isten felé. És ez nem infantilizmust jelent. Nem azt jelenti, hogy állandó kiskorok vagyunk, hanem azt jelenti, hogy állandóan kiszolgáltatjuk magunkat Istennek, és ő körülötte forog az életünk, és nem bízzuk el magunkat. Nem mondjuk azt, hogy meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, hanem folyton nyomon, létem nyomon. Szükségem van rád, Istenem. Szükségem van rád, Istenem. Érdekes ez a Dávid. Sokkal sikeresebb volt, mint bármelyik más király Izraelben. Nem volt még egy olyan király, mint ő. Ezért ő a messiási előkép, és mégis meg tudott maradni alázatban. Ezt már többször elmondtam az Zarándok Zsoltárok kapcsán. Hát elérkeztünk ehhez a Hedmenyet Zsoltárhoz, és azért adtam ezt a furcsa címet, hogy Isten hiányért, mert bennem mindig megmaradt ez, hogy szomjazom, ahogy a szarvas szomjazik a folyóvízre, úgy sóvárok, eleped az én testem, az én lelkem, az Isten iránt. Meg tud őrizni ezt a szomjúságát. És amíg megvan benned ez a szomjúság, addig jó. Ez az Isten hiány nem azt jelenti, hogy nincs Istenem, hanem hogy folyamatosan szükségem van rá. Ezért adtam ezt a címet, hogy Hegymenet Isten hiányáért. Azt is mondhatnám nektek, hogy a mai Zsoltár a fókuszálás Zarándok Zsoltára. A mai Zsoltár arról szól, hogy már egy jobban közeledünk Jeruzsálemhez, egy jobban közeledünk a templomhoz, egy jobban közeledünk a városhoz, hogy kiért, miért megyünk Jeruzsálembe. Ez fontos tisztázni. Hogy nem a rutin, nem a megszokás, nem a parancs, nem a hagyományhoz, az Istenhez. Mi hoz minket? És a mai Zsoltárban találkozunk ezzel a különlegességgel. Van egy különleges hely, egy hegy, a Sion hegye. Dávid volt az, aki a Sion hegyén találkozott Jeruzsálem városával, és bevette ezt a várost a jebusziaktól, legyőzte őket. Azt mondták, kigunyolták őt a jebusziak. És ez a város azért volt nagyon értékes, mert magasan volt, 1100 méter magasan. És nem csak ezért volt nagyon értékes ez a város, hanem azért, mert volt egy nagyon-nagyon bővízű forrása ennek a városnak, a hegynek a tetején. Aztán van egy különleges város, Jeruzsálem. Érdekes a héber gondolat. Úgy beszél róla, hogy Sion leánya. Sion a hegy, és a hegynek a lánya, Jeruzsálem, Sion városa. Aztán van egy különleges hely ebben a városban, Dávid sátora, ami majd később átalakul Salamoni templom egy hely, ahol lehet találkozni az élő Istennel. Aztán van egy különleges idő, a három nagy zarándok ünnep. A Pésza, a szabadulás ünneplése, a pünkösd ünnepe, az első zsengék ünnepe, 50 napra rá, és aztán a harmadik ünnep, a sátoros ünnep, ősszel volt. Ez a három nagy zarándok ünnep. Van egy különleges idő, különleges hegy, különleges város, különleges hely és különleges idő. És ami a legfontosabb, van egy különleges Isten, aki ott lakik, és várja, hogy találkozzon velünk. Akire olyan nagy szükségünk van, aki minden más pogány istentől különbözik. A pogány istenségeknek az a jellemzőjük, hogy az emberek találják ki maguknak. Ez a nagyon egyszerűen tudnám megfogalmazni. Bálványimádás lényege, hogy én találok ki magamnak egy nálam hatalmasabb Istent, aki azt fog csinálni, amit én parancsolok neki. Ezt mondhatnám a bálványimádás definíciójának. De az Izrael istene nem egy kitalált Isten, hanem egy önmagát kijelentő Isten. Ezért szokták a teológián mondani, hogy a Mózes első könyve, a Biblia nem Mózes első könyve első részével kezdődik, hanem Mózes első könyve 12. részével kezdődik, ahol Isten megszólít egy pogány embert, Abrám, és kijelenti magát neki, és rajta keresztül az ő utódainak, az ő népének, és rajta keresztül az egész világnak kijelenti magát. Isten egy önmagát kijelentő Isten. Hát gyertek, olvassuk most ezt a 132. Zsoltárt, és nézzük meg ezt a Zsoltárt. Zarándok ének. Emlékezz, Uram, Dávidra, minden viszontagságára. Mert esküdtett az Úrnak, fogadalmat Jákob erős istenének. Nem megyek be addig házamba, nem fekszem le fekvőhelyemre, szememet nem hagyom aludni, szempilláimat nyugodni, míg nem találok helyet az Úrnak. Lakóhelyet Jákob erős istenének. Hallottuk, hogy a láda Efrátában van, és rátaláltunk Jarmezőin. Menjünk el lakóhelyére, boruljunk le lába zsámolyánál. Indulj el, Uram, nyugalmat helyére, te és hatalmad ládája. Pjapjaidat vedd körül igazságoddal, híveid pedig hadd újjongjanak. A te szolgádért, Dávidért ne fordulj el felkent királyodtól. Megesküdött az Úr Dávidnak igazán, nem másítja azt meg. Véredből való utódat ültetek trónodra, ha fiaid megtartják szövetségemet és intelmeimet, amelyekre tanítottam őket, akkor még az ő fiaik is trónodon ülnek mindvégig. Mert a Siont választotta ki az Úr, az kívánta lakóhelyül. Ez lesz lakóhelyem örökre, itt fogok lakni, mert így kívánom. Gazdagon megáldom eledelét, szegényeit jól tartom kenyérrel, papjait körülveszem szabadításommal, hívei újonganak. Ott növelem meg Dávid hatalmát, gondom lesz felkentem mécsesére. Ellenségére szégyen borítok, ő rajta azonban ragyogni fog koronája. Ó Uram, taníts minket ebből a Zsoltárból. Engedd meg, hogy megértsük és megismerjük Dávid szívét. És úgy szeretnénk, hogy az iget is végére elvégeznéd bennünk azt, hogy vágyunk és szomjazunk arra, hogy a mi szívünk is hozzá hasonló legyen. Úgy vágyunk erre. Kérünk, hogy végezd ezt el bennünk. Amen. Azt mondtam, hogy a fókuszálás Zsoltára ez, és úgy is mondhatnám, hogy fókuszálás Isten jelenlétére. Miért pont Jeruzsálembe megyünk? Ugye ez a 13. Zsoltár a 15 Zarándok Zsoltárból, és egyre közelebb megyünk. És a 15 Zarándok Zsoltárból 4, ugye Dávidnak tulajdonítanak. Úgy kezdik, hogy Zarándok ének, Dávidé. A mai az egy Dávidról szóló Zarándok Zsoltár. Nem Dávid írta, hanem róla írták. Nem ő mondja magáról, mások mondják érte. Ezért az Zsoltárnak egy része imádság. Emlékezz, Uram, Dávidra. Emlékezz rá, imádkoznak Dávidért. Aztán egy másik része a tanúságtétel, mert bizonyságot tesznek ebben a Zsoltárban Dávidról, hogy milyen ember volt ő. Aztán érdekes módon ez a Zsoltár referencia is, eligazodási pont, mert hivatkoznak rá. És a legvégén Isten mondja róla, és ígéretet tesz, a Mesiás eljövetelére. Egy nagyon érdekes Zsoltár, keveredik benne az imádság, a tanúságtétel, a hivatkozás, a könyörgés, és a végén Isten maga kezd beszélni ebben a Zsoltárban. Az első, amit mondtam nektek, hogy imádság Dávidért, és ránézve a mindenkori királyért. Emlékezz, Uram, Dávidra, minden viszontagságára. Érdekes, hogy más fordítások azt mondjuk, hogy gyötrődésére és nyomorúságára. Érdekes, tehát viszontagságára, gyötrődés és nyomorúságára. És van egy ilyen mondat, a te szolgádért, Dávidért ne fordulj el felkent királyodtól. Tehát amikor mennek fel a zsidók, akkor Dávidra hivatkozva imádkoznak a mindenkori királyért. És most arról szeretnék szólni nektek, hogy mi volt Dávid viszontagsága, gyötrődése és nyomorúsága. Mert azzal kezdjük, hogy emlékezz meg, Uram, Dávidra, minden viszontagságára, gyötrődésére, nyomorúságára. Mind gyötrődött Dávid? Mi volt az a nyomorúság? Mi az, ami szorongatta őt? Ráadásul nem is akármikor, hanem akkor, amikor már kikerült a szorításból, amikor már meghalt Saul, aki több mint 10 éven át halálra kereste. Akkor kezdett el gyötrődni Dávid, amikor minden nagyon jól ment. Az egész Izrael, teljes Izrael, Saul háza népe is örömmel sorakozott be mögé, szolgálta őt. És akkor mondta ez Dávid, amikor már volt főváros, kiválasztotta Jeruzsálemet fővárosnak, és már nagyon sok győzelmen, győztes hadjáraton volt ott. Minden oka meg lett volna arra, hogy azt mondja, mint a laodicei gyülekezet, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire. És érdekes, hogy Dávid gyötrődései ekkor kezdődnek el, amikor feljut a csúcsra. Megjelenik a szívében valami gyötrődés, valami nyomorúság. Hát mi ez a nyomorúság? Nézzétek meg, mert esküdtett az Úrnak, fogadalmat Jákob erős Istenének, nem megyek be addig házamba, nem fekszem le fekvőhelyemen, szememet nem hagyom aludni, szempilláimat nyugodni, még nem találok helyet az Úrnak. Lakóhelyet Jákob erős Istenének. Hallottuk, hogy a láda Efrátában van, és rátaláltunk Jar mezőjén. Menjünk el lakóhelyére, boruljunk le lába zsámolyánál. Indulj el, Uram, nyugalmat helyére, te és hatalmad ládája. Mikor Dávidnál, hogy minden összeáll, békességet ad az Isten, elkezdik tisztelni az ellenségei, nem merik őt megtámadni, mert győztes hadvezér. Elkezdő tisztelni Izrael egész háza népe, éppen a győztes hadjárataért, és azért, mert Isten szíve szerint való ember. Aztán kezd egységessé válni az ország, lesz egy központ, egy főváros, ahonnan lehet igazgatni ezt az országot. Kezd kialakulni országalapító királynak is, mondhatnám nektek, ő volt Izrael Szent Istvánja. De sokkal jobb volt, mint Szent István. Csak ő volt az, aki megalapított ezt az ország. Csak akkor minden olyan jól megy, akkor valami elindul benne. Mi indul el? Néhány kérdés. Vajon elfogadja, jóvá hagyja Isten, hogy Jeruzsálem legyen a főváros? Vajon elfogadja az új sátrat, amit a szövetség ládának építettem? Vajon kedves előtte, legitim előtte, amit eddig, mint király tettem? Ott van benne egy ilyen szent félelem, hogy Uram, minden rendben van. És ami legfontosabb, azért nyugtalan, mert van egy hatalmas vágyakozás és sóvárgás, Isten igenlő, jóváhagyó, áldó jelenlétére. Mi annyira vágyunk arra, hogy érezzük azt, hogy Isten ránk néz és mosolyog. Hogy igent mond ránk, igent mond arra, mit teszünk. Hogy jóvá hagyja azt, amit teszünk. Hogy számíthatunk az ő áldó jelenlétére. És Dávidot az gyötri, hogy tudja azt, hogy van Izraelnek egy ládája, frigyláda, szövetség ládája, ami nincs a helyén. Azt olvastam itt, hallottuk, hogy a láda Efratában van. Rátaláltunk Jar mezőjén. Nincs a helyén. És nem tudja Dávid. Igazából annyira kiszolgáltatottnak érzem magát, hogy Uram, van nekem jogom azt a ládát idehozni? Azt is mondhatnám, vajon megpihene rajtam Isten nyilvánvaló jelenlétének az áldása. És ezért van egy döbbenetes mondat. Azt mondja, elmentünk, menjünk el lakóhelyére, boruljunk le lába zsámolyánál. Ezzel fejezi be, hogy elmegyünk oda, megkeressük azt a ládát, és leborulunk előtte. És utána van egy kérés. Indulj el, Uram, nyugalmat helyére. te és hatalmad ládája. Azt mondja Dávid, én megnyugodtam, adtál nekem békességet. Minden okom megvan arra, hogy kihúzzam magam, de valami miatt még sincs békességem. Nem tudom azt, hogy az a sátor, amit építettem itt Jeruzsálembe, az óhél, ez egy másfajta sátor volt, ezt hívják Dávid sátorának, az imádat, a dicsőítés helyének, hogy te ezt elfogod-e tőlem fogadni. És van egy kérése, Uram, indulj el nyugalmat helyére, te és hatalmad ládája. Miért olyan gyötrő ez az érzés Dávidnak? Azért, mert volt egy első nekifutása. Hatalmas nagy ünneplő sereget gyűjtött össze Dávid, zenészeket, lévitákat, és elment, hogy elhozza a ládát. De nem úgy hozták, hogy kellett volna. A ládát kizárólag a léviták vihették a vállukon, és egy szekére tették ezt a ládát, amit ökrök húztak. És az ökrök megbotlottak, és Uzzá megijedt, hogy a láda le fog esni a szekérről, és hamar utána nyúlt, és hogy hozzányúlt a ládához, meghalt. És ennek az lett a következmény, hogy Dávid megdöbbent attól, hogy az Úr összetörte Uzzát. Ezért nevezik azt a helyet Pérec Uzzának mindmáig. Akkor félni kezdett Dávid az Úrtól, és ezt gondolta, hogyan jöhetne hozzám az Úr ládája. Nem akartál Dávid magához vitetni az Úr ládáját, Dávid városába. Talán kezded most már megérteni, hogy mit jelent az, hogy emlékezz meg, Uram, Dávid minden gyötrődéséről, nyomorúságáról. Volt egy nagy lendületes nekifutás, zene, öröm, újongás, és ez csak meghal Uzzá, mert hozzáér ahhoz, amihez nem kell, és nem úgy hozzá. És akkor Dávid elbizonytalanodik, és elviteti a ládát Obédedom házához. És 3 hónapig ott volt a láda. De hallja Dávid, hogy Isten megáldotta Obédedom házát. A másik nekifutás. Jelentették Dávid királynak, hogy megáldotta az Úr Obédedom háza népét, és mindenét az Isten ládájáért. Elment ezért Dávid, és örvendezve elvitte az Isten ládáját Obédedom házából Dávid városába. Itt egy picit kihagyok. Dávid teljes erővel táncolt az Úr szín előtt, és gyolcs éfódot kötött magára Dávid. Így vitte el Dávid, és Izrael egész ház az Úr ládáját örömlivalgással és kürtzengéssel. Miről van itt szó? Hallott, hogy Isten megáldott Obédedomot, és újra gondolta a dolgot, és újból nekifutott, és áldozatokat mutatott be a láda előtt, és utána jött a láda, akkor már nem szekérem, hogy úgy, ahogy ez meg van írva a lévitáknak a vállán, és Dávid elkezdett önfeledten újongani. Olyan szinten elkezdett újongani, hogy a feleség, aki az ablakból látta Mikál, teljesen megütközött rajta, és kigúnyolta, hogy milyen méltatlan viselkedett ma Izrael királya, nevetség tárgyává tette magát. És akkor Dávid azt mondja, hogy figyelj csak, Mikál, ha ennél is jobban megalázom magam, önmagam szemében, az Isten előtt, az én népem akkor is tisztelni fog, mert az én tekintélyem nem belőlem fakad, hanem belőle fakad. Érted? Itt a nagy különbség. Hogy és hogyan, hol őrzi meg Dávid a gyermeki lelkületét? Sokszor tudjátok, azt hiszek, hogy mi értünk dolgokhoz. Nincs annál veszes, mikor a hívember azt hiszi, hogy ő szakember. A jó Isten mentsen meg minket, hogy szakemberekké váljunk. A legveszélyebb szakember a lelki pásztor. A pap. Aztán sorolhatnám a különféle rétegét a szakembereknek, de jegyezzetek meg valamit. Ott bukunk el mindig, amikor azt hisszük, hogy a méltóságunk belőlünk fakad, a tudásunkból fakad, az ismeretünkből fakad, a bölcsességünkből fakad, mi már elértünk valamit. És azt mondja, Dávid, ha ennél is jobban megalázom magam előtt, nekem ez nem nehéz, ez nem derogál, nem szégyen. Mikál, lehet, hogy te kirögtél engem, nevetségtárgyává váltam, de jegyezz meg valamit. Az én tekintélyem nem belőlem fakad, hanem belőle, és a vele való kapcsolatomból. Olyan döbbenetes látni ezt. Hát miért olyan fontos ez a láda? Nem? Hát egy láda. Hát nem akármilyen láda ez a figyláda. Tudjátok jól, hogy nagyon pontosan le volt írva, hogy hogyan elkészíteni, hogyan kell aranyjal borítani, karikák, rúdak, kérubok, a láda fedele felett, és ez egy nagyon fontos láda volt. Miért olyan fontos Dávidnak ez a láda? Úgy mondja, hogy Uram, indulj el te, és a te hatalmadnak a ládája. Hát benne van a nevében Frigy. A Frigy azt jelenti, hogy szövetség, nem? Frigyre lép két fiatal, azt jelenti, hogy megházasodik. A Frigy láda azt jelenti, hogy szövetség ládája. Az a láda, ami őrzi a szövetség két kőtábláját, a 10 parancsolatot, amit beletettek ebbe a táblába. Isten kötött egy szövetséget Izrael népével, a törvény szövetségét. Ez egy egyoldalú szövetség volt, ahol Isten a szabadító, Izrael semmit nem tudott tenni magáért. Nem tudta kiúzni magát, olyan ügyesek voltunk, ez a Mózes annyira fantasztikus volt, meg hát különben is. Nem. Semmit nem tudtak felmutatni. Ez egy egyoldalú szövetség, ahol Isten úgymond a hűbér, Úr, és mi totál vesztesek vagyunk ebben a szövetségben, és mégis nyertesünk a szövetségnek, mert ő a mi szabadítunk, de nagy dolog ez. Ugyanakkor az engesztelishez a láda, ben volt a szentek szentjébe, és a főpap meg kellett hintse, oda kellett hintse az engesztelő áldozat vérét a láda fedelére, mert alatta volt a törvény, ami elítélt minket és vádolt, és azt mondta, hogy most se tudtunk elégek lenni, most se tudtuk teljesíteni a törvényt, most is elégtelenek bizonyultunk, éppen ezért a kegyelem is megjelenik itt a ládán, az engesztelés, mert meghinti a főpap a láda fedelét vérrel, és ez, amiért Izrael népe fölszabadulhat a bűneinek a terh alól. Ez a láda kijelentés helye, ahol bemegy a pap, és az Isten szól hozzá, és kihoz az üzenetet a népnek. Ez a láda döntés elé állít. Amikor elrabolják Izrael népétől a frigyládát, a filisztusok viszik jobbra-balra, és ez a láda megjelenít Isten. Beviszik Dágon templomában, és mikor bevitték a Dágon templomába, akkor a Dágon ledőlt. Akkor fölállítják, akkor összetörik, aztán letörde a feje, a keze, és mindig megragasztják, és mindig felállítják. Miért? Mert a láda döntésére állítja filiszteusokat, hogy ki az élő Isten. Döntsétek el, Dágont imádjátok, vagy Istent. Nem lehet kétfele sántikálni. Az Isten jelenléte, az élő Isten jelenléte választás elé állít. És hadd mondjam nektek, a legnagyobb bűnünk nem az, hogy az ördögöt szolgáljuk, vagy Istent, hanem a legnagyobb bűn az, amikor a kettőt egyszer akarjuk szolgálni. Amikor kétfele sántikálunk, amikor nem tudjuk eldönteni, hogy vagy Isten, vagy a sátán. Nincs harmadik út. Nem lehet kétfele sántikálni. A láda kizárólagosság helye. Szétválaszt dolgokat, egyértelmű tesz dolgokat. És olyan jól látni ebben a Zsoltárban, hogy Isten nyilvánvaló jelenlétének a következménye is nyilvánvalóak. A láda Isten nyilvánvaló jelenlétét testesítette meg. De nézzétek meg, hogy mik a következmények. A 13-as, 16-os vers. Mert a Siont választotta ki az Úr. Azt kívánta lakóhelyéül. Ez lesz lakóhelyem örökre. Itt fogok lakni, mert így kívánom. Gazdagon megáldom eledelét. Szegényeit jól tartom kenyérrel. Papjét körülveszem szabadításommal. Hívei vígan ujjonganak. Isten letette a voksát, azt mondja, hogy áldásodat adtam, Siont választotta ki az Úr. Jóvá hagyom Dávid, igent mondok rá. Ne gyötrődj, ne nyugtalanodj, hogy szeretlek, szeretem a szívedet. És mivel meg tudtad őrizni alázatban a szívedet, nem torzultál be, mint Saul, vagy mint a leendő fiad Salamon, aki elbízta magát. Meg tudtad őrizni ezt a fiatalságod, a gyermeki lelkedetet, ezért letettem a voksomat Sion mellé. Kiválasztottam lakóhelyemül, ezt kívántam, ez lesz lakóhelyem örökre, itt fogok lakni, mert így kívánom. És nézd, mit ígér, gazdagon megáldom eledelét. Szegényeit jól tartom kenyérrel, papírt körülveszem szabadításommal, hívei vígan újonganak. Amikor Isten az életünkben a helyén van, akkor annak ezek a következményei. Megáldja eledelünket gazdagon, szegényeinket jól tartja kenyérrel, papírt körülveszi szabadítással, hívei vígan újonganak. De jó lenne, ez lenne jellemző a gyülekezetünkre. És itt szeretném egy picit még élesebbé tenni számotokra ezt az Isten hiány témát. A napokban olvastam Grecsó Krisztiánnak egy nagyon furcsa írását, az a címe, hogy Isten hiány, jelentés részlet. Egy különleges írás az 56-os forradalom idejéről. Elolvasom nektek, és aztán néhány dolgot fűzök hozzá. Az ellenforradalom előtti napokban fel kellett állványoznunk egy tornatermet. Szagó Gábor, 8-as brigád gyanús elem, ugrott be a nyitva hagyott ablakon, hogy belülről rögzítsen egy pántot, el ne dőljön az egész állványzat. Torka szakadtából üvöltött, hogy húzzuk ki. Azon emeljük fel, de mi tétováztunk. Előbb azt akartuk megtudni, mi lelte, hogy mi van oda benn. Mire kivontuk, már sikítva tombolt akár egy asszony, ömlöttek a könnyei. Krisztusokkal volt tele a tornaterem. Ömlesztett Jézusok, meg szűzmáriák, temérdek feszület és kövér kis Jézus, derékig ért a templomok levert, elkobzott, meggyalázott kincse. És Gábor nem tudott megnyugodni. Hazafelé letépte egy templomról, az Isten hiány miatt zárva feliratot. Mondtuk neki, hogy ezért akár éveket is kaphat. Egyre zaklatottabb lett, folyton könnyes volt a szeme, és mintha lázas lenne, vörösen tüzelt a homloka. Azt ismételgette, hogy ő rálépett Jézus Krisztus fejére, hogy a büdös kommunisták miatt megtaposta a megváltót. Miről van szó? A kommunisták azt mondták, hogy ez Isten nem létezik. Egy ateista ideológiára épült a kommunizmus. Ezért is bukott meg nagyon csúfosan. Azt mondták, hogy Isten nincs. A vallás a nép ópiuma. És volt egy olyan szokásuk, hogy a templomokat kirabolták, kifosztották, összetörték, és a mai történetben, írásban arról van szó, hogy sok templomnak a szobrait, a feszületeit összegyűjtötték egy tornaterembe. És ezt a tornatermet kellett, hogy kivakolják, fölállványozták, és bement, beugrott az ablakon, hogy az állványt rögzítse, és véletlenül rálépett Krisztus fejére. És akkor látta azt a borzalmat, hogy benn volt, akkor elkezdett sírni, és nem volt jó vele. És próbálta jóvá tenni a bűnét az, hogy mikor ment haza, egy templom mellett haladtak el, amire a kommunisták rátettek egy feliratot, ami így szólt, Isten hiány miatt zárva. Értitek most már? Micsoda merész dolog, micsoda gőg, micsoda önteltség, mikor a teremtmény azt mondja, hogy nincs teremtő, nincs Isten. És miután kirobolták a templomokat, bezárták, és rátettek még cinikusan egy feliratot, hogy Isten hiány miatt zárva. Tudom, hogy ennek van egy olvasat ennek az írásnak, ennek a novellának, de szeretnék most egy picit arról szólni nektek, hogy nagyon sok templomra az emberek teszik rá ezt a címkét, hogy Isten hiány miatt zárva. Amikor ezt a Zsoltárt tanulmányozzuk, amikor Dávid küzd, sóvárog Isten nyilvánvaló jelenlétét, akkor Dávid nagyon jól tudja, hogy addig van értelme Izrael népe életének, addig van identitása, addig tölti be a küldetését, és addig tudok én király lenni, és olyan király lenni, aminek lenni kell, amíg az ő jelenlétében élem az életem. És annyira vágyom, hogy a gyülekeztünk egy ilyen hely legyen. Olyan döbbenetes az, amikor egy templomra kiteszik azt, hogy Isten hiány miatt zárva. És hadd mondjam nektek, hogy ez akkor is megtörténhet, hogyha tele van a templom. És nyilván akkor történik meg leginkább, mikor az emberek ítéletet hoznak, és mondják, hogy nem érdemes egy lépésre tenni azért az épületért, mert hiányzik belőle Isten. Isten hiány miatt zárva. És annyira fontos ma itt az úrvacsora, akkor ezt is végig gondolnunk. Ha mi testünk a Szentlélek temploma, akkor hordozunk mi az ő jelenlétét ebben a világban? Vagy Isten hiány miatt zárva van a szívünk? Jön karácsony. Be kéne férjen egy rokon, akivel konfliktusban élsz, akivel haragban vagy, és ott van a szíveden a tábla. Isten hiány miatt zárva. Olyan jó lenne, hogyha ma ez a Zsoltár helyet készítene. Azt mondja Dávid, Azért nem tudok aludni, és azért nem jön álom a szememre, mert még nem találtam meg a helyét az Istennek. Van mindenem, van palotám, van királyságom, van mindenem, de még nincs helye az Istennek. Az életedben van helye? És engedjétek meg, hogy folytassam újszövetségi kitekintéssel, aztán rákanyarodunk az úrvacsorára, hogy benne van ebben a Zsoltárban a messiás ígérete is. A 17-es, 18-as verse. Ott növelem meg Dávid hatalmát. Gondom lesz felkentem mécsesére. Ellenségére szégyen borítok, ő rajta azonban ragyogni fog koronája. Ott növelem meg Dávid hatalmát. Gondom lesz felkentem mécsesére. Mivel Dávid egy ilyen szívű király volt, ezért egy messiási ígéretet rejtett el Isten ebbe a Zsoltárba. És nézzétek, hogy mennyire összecseng ez az Ézsaiás 9:5-6-tal. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme, uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősít és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké, és van még egy mondat, a seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. De hadd ismételjem meg, uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában. Jézus Krisztusról szól ez, az ígért mesiásról. De nagy dolog ez, hogy lesz majd egy király, ahol akinek az uralma ki fog terjedni a zsidóságon túl. És milyen döbbenetes látni az, hogy eljött Jézus, a mesiás, és az ő uralma növekedésének nincs vége a Dávid trónján. És de jó, hogyha nincs vége, nem akad el a szívedben az uralma növekedése. De jó, hogyha mindig marad hely, ha mindig te vagy az a lelki szegény, aki lehet az Isten országa, ha mindig te vagy az, aki éhezd és szomjazod az igazságot, akit az Isten megelégíthet, ha mindig van helye az Istennek, mert akkor addig van növekedési lehetőséged is. És hadd mondjam nektek, nekünk is van egy zarándok helyünk. Nekünk nem kell fölmenni Jeruzsálembe háromszor. Azt mondja zsidókhoz itt levél, ti a Sion hegyéhez járultatok, az élő Isten városához, a mennyi Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak hegyezve a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez, és a tökéletességre jutott igaz lelkeihez, az újszövetség közben járójához, Jézushoz, és a meghint és véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint az Ábel vére. Itt szeretném összekapcsolni ezt a Zsoltárt az úrvacsorával. Amikor úrvacsorázunk, akkor egy olyan hegyhez járulunk, a Sion hegyhez járulunk, a mennyi Jeruzsálemhez, angyalok ezreihez, az elsőszülöttek ünnepi seregéhez, gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyben. Mindenek bírálsz Istenhez, a tökéletességre jutott igazak lelkeihez, és az újszövetség közben járójához, Jézushoz, a meghintés véréhez. Tehát amikor úrvacsorázunk, akkor mi nem csak itt, akik látjuk egymást, vagyunk közösségbe. Közösségbe vagyunk az összes előttünk ment újjászületett keresztjénnel, akik már ott vannak, és részt veszünk ebben a hatalmas nagy kozmikus közösségben. Miért? Mert találkoztunk az újszövetség közben járójával, Jézussal, a meghintés vérével, amely hatalmasabban beszél, mint Ábel vére. És hadd mondjam nektek, ez egy keret. Az újszövetség közben járóhoz, Jézushoz, a meghintés vérehez mentünk. Az újszövetség az Istennel való kapcsolatunk kerete. Kapcsolat, és nem egy egyesség, egy cél elérése érdekében. Ebben a szövetségben nem valaminek az elérése a cél, hanem a kapcsolat a cél. Egy oldalú szövetség, amiben rá vagyok szorulva győztes fél jóindulatára. Jézus győzött a Golgotai kereszten, legyőzte a bűneimet, legyőzte a múltamat, legyőzte az átkozott örökségemet, ő az örök győztes. És a bűnem miatt én egy örök vesztes vagyok. De az örök győztes szövetséget kötött velem a vesztessel, és elfogadott Isten gyermekének. És ennek a keret ez a szövetség. És a biztonságom két dologból fakad, hogy elfogadott vagyok Isten gyermeke, és tekintély alatt vagyok. Ő az ő megváltó Uram. És az elfogadottság és ez a tekintély együtt adja biztonságot. Úgy is mondhatnánk, hogy az új szövetség biztonsága Krisztus. De nagy dolog. Így hívlak ma téged Úrba csorázni. Nézzük meg, hogy mit hozott ez az új szövetség. És szándékosan egy ószövetségét hozok. Három dolgot mond itt a próféta. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságoktól és minden bálványoktól megtisztítlak benneteket. Ez az első. A második. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. És a harmadik. Az én lelkemet adom belétek, és gondoskodom róla, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényemet megtartsátok. Mit hozott nekünk az új szövetség? Három egyszerű dolgot. Egy újfajta tisztaságot. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztántalanságotokból és minden bálványatoktól megtisztítlak benneteket. A bűnvallás Isten gyermekének rendszeres lelki gyakorlata. És hadd mondjam nektek, a bűnbánatnak van öröme. Boldog ember az, akinek bűne megbocsátatott, és vétke eltöröltetett. Boldog ember az, akinek az Isten nem rója fel a bűnét, mondja Dávid, miután megvallotta a bűneit. És mondja, hogy mikor meghallgattam, akkor szenvedtem ettől. Egy újfajta tisztaság. Nem én produkáltam, nem én csiholtam ki magamból. Ő tisztított meg. Az új szövetség adott egy új tisztaságot. Az új szövetség adott nekem egy új szívet. Készségessé teszi a szívemet arra, ami kedves neki. Új szívet adok nektek, új lelket adok belétek, eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Mit jelent az? Mikor Isten kicseréli a szívedet, akkor kívánod cselekedni azt, ami hozzáméltó. Azt mondta valaki, amikor az abszolút győztes találkozik az abszolút vesztessel, amikor a Szent Isten fia, aki meghalt értem a Golgotai kereszten, és győzött a bűn, a pokol és a sátán felett, találkozik velem az elítéltel, akkor ebből tudjátok, mi származik? Nem egy sikerember, hanem egy abszolút nyertese vagyok ennek a szövetségnek. Nagyon furcsa egyoldalú szövetség, mindent ő tett. Ő a győztes, én a vesztes. De hogy a kettő találkozik, akkor én lehetek egy abszolút nyertes. És a harmadik dolog, amit mond ez a szövetség, új fajta erőforrás. Az én lelket adom belétek, és gondoskodom róla, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényemet megtartsátok, és teljesítsétek. Isten a saját lelkét adja nekünk, hogy képesek legyünk megtenni, amit ő kér. Újfajta tisztaság, egy újfajta készség, új szív, ami akarja tenni a jót. És a harmadik, egy lélek, ami erőt ad. És hadd idézem megint a Zsoltárt. Szememet nem hagytam aludni, míg nem találok helyet az Úrnak. Bocsánat, igen. És hadd hozzam az idézetet. Ne részegedjetek meg bortól, amelyben pusztulás van, hanem teljetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreket és lelkiénekeket énekeltek, és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevébe. Valaki azt mondta, hogy helyet a Szentléleknek. Azt mondja Dávid, azon gyötrődtem. Addig kerestem, kutattam, míg helyet találtam, méltó helyet az Isten ládájának. És utána, amikor azt odahoztam, elárasztott az Isten újjongó örömmel, helyet a Szentléleknek. Ahhoz, hogy a Szentléleknek helye legyen most az életedben, azt mondja Isten, ne részegedj meg a bortól, amelyben pusztulás, léhasság van. Ne részegedj meg. Valaminek mértéktelenül megadjuk a lehetőséget, hogy átvegye az uralmat felettünk. Sok mindentől lehet megrészegedni, nem csak a bortól, ne. Annyi mindentől lehet megrészegedni. Annyi mindennel van tele a szíved. Annyira zsúfolt és füllett a ma emberének a szíve. Annyira információ és zaj szennyezett. És annyira ki vagy szolgáltatva mások véleményének, hogy Isten azt mondja, hogy adj helyet a szent lélekeknek. Ne részegedj meg a közösségi médiától, ne részegedj meg a lájkoktól, ne részegedj meg a számlálótól a YouTube alatt. Ne részegedj meg, és annyi mindentől meg lehet részegedni. Ne részegedj meg. Ne engedd, hogy elrabolja szívedet. Ne engedd, hogy átvegy az uralmat feletted. Léhasság. Elveszi a ráfordított időt, erőt, pénzt, anélkül, hogy eredményt hozna. És azt mondja Isten, ne. Ne. Parancs. Ne. De nem csak ennyit mond, hanem azt mondja, teljesedjetek meg. Érdekes a görögben nem az, hogy teljetek meg, hanem hagyjátok, hogy betöltsön benneteket az Isten. Teljesedjetek be szent lélekkel. Józanság, tudatosság. Amennyit csak belefér, annyi helyet adj. Amennyit csak belefér. Befogadok minden hatást, mert szent lélektől való. És az elkezd gyümölcsöt teremni. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreket, lelkiénekeket. Mondjatok szívetekben az Istennek. Helyet a szent léleknek. Helyet. És annyira vágyom, hogy most oda menjünk hozzá. És remélem, hogy Isten igéje úgy rávilágított a szívedre. Én nem tudom, mibe kérgesedtél meg, mibe közömbösödtél bele, mibe keményedtél meg, hol váltál elbizakodottál, önelégültél, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire, hol vesztetted el az örömödet, olyan, mint tanulni ebből a zsoltárból. Lehet, hogy nagyon nagy bűnöket szépelsz, és úgy jöttél majd. Minden völgy emelkedjen fel. Isten téged szeret. Azért halt meg Jézus a kereszt, hogy legyőzze a bűneidet. Legyőzze az ördögöt. Legyőzze az átkos múltadat. Öntsük ki szívünket az Isten elé a következő percekben. Ott, ahol vagyunk, úgy, ahogy ülünk, hajtsunk fejet, és mindenki beszélgessen az Istennel. Önts ki a szívedet az Isten elé. És majd megkérem, hogy ezt az imádságot majd Pap Géza testvérem jöjjön, és a mikrofonnál fejezze be hangos imával.